Tehát Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, első rész, első 11 vers. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus a testvér, Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vígasztalás Istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amellyel az Isten vígasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges, a mi vígasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vígasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, az a ti vígasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vígasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjátok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk áradt kegyelemért sokan, sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Korintusiakhoz írt második levélnek a bevezetését olvastuk fel, és minden levélnél érdemes egy kicsit belegondolni abba, hogy ki is írta ezt a levelet, kinek is írták ezt a levelet. Pál apostolról nagyon sokat lehet tudni az apostolok cselekedetéből, illetve a levelekből. Mondhatjuk úgy, hogy ő egy népszerű ismert ember a hívők körében. A gyülekezetekről, akiknek ír, nem feltétlenül tudunk olyan sokat. De ahhoz, hogy egy levelet jól tudjunk olvasni, annak akkor van értelme, hogyha ismerjük a levélírót, ismerjük a levél címzetjét, és ismerjük a helyzetet, amikor írták ezt a levelet. Különben eléggé érdektelenek a levelek. Hogyha valaki bemenne egy levéltárba, és csak úgy kihúz egy dokumentumot, és elolvassa, akkor lehet, hogy annak talán keveset mondana az a levél. Hát mondjuk arról szólna, hogy örülünk neki, hogy a nagymamának a születésnapja jól sikerült, és üdvözöljük ezt, meg azt, meg amazt. Ez egy kívülálló számára, ez egy teljesen érdektelen levél lehet, míg azok számára, akik ahhoz a családhoz tartoznak, ez akár egy nagyon fontos személyes emlék. Érdemes ezért egy kicsit belegondolni abba, hogy kik is az írók, és vagy ki az író, kivel együtt írta, és ki a címzett. De az írót meg van nevezve Pál apostol, illetve itt még említi Timóteust, akit mint testvérét nevez Pál. Érdekes erre is felfigyelni, hogy Timóteust Pál nem úgy emlegeti, mint az én legfiatalabb tanítványomat, hanem mint munkatársát és testvérét. Holott tudjuk, hogy Timóteus sokkal fiatalabb volt, és ténylegesen Pálnak az egyik segítője és tanítója volt. A címzett pedig a korintusbeli gyülekezet minden szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak. Mi is ez a Korintus, mint város, meg mit is tudunk erről a korintusi gyülekezetről? Maga a korintusi gyülekezetet Pál apostol a második missziói útján alapította meg, és Akvillával és Priscillával együtt. Magáról a városról azt tudjuk, hogy egy gazdag és nem jó hírű város. Tehát ha az ókori irodalomban valaki utána néz, akkor Homérosznál lehet találkozni először az Iliászban, Korintussal, ahol egy gazdag és erkölcsileg leromlott városról van szó. Később Platón úgy emlegeti, egy olyan kifejezésben használja, ahol a korintusi lányt emlegeti, és ez alatt prostituáltat ért. Ennek főleg az az oka, hogy Korintusban volt az ókorban, hát a második század előtt egy nagy Afrodité templom. Erről azt érdemes tudni, hogy Afrodité, mint a szerelem istennője, ezért őt úgy tisztelték, hogy több mint 1000 templomi prostituált volt a városban, akik úgy hozzá voltak rendelve a templomhoz, és a Afrodité tisztelete az többek között abban merült ki, hogy ezekkel a templomi prostituáltakkal kapcsolatba kerültek a tisztelők. Ennek hatására aztán meglehetősen rossz hírű volt a város, de nem ezzel a várossal találkozunk már Pál apostolnak a leveleiben, mert a második század közepén Korintus földig rombolták a rómaiak egy lázadás miatt, amit utána Julius Cézár épített újjá időszámításunk előtt 46-ban. Ennek nincs nagy jelentősége. Később Akhájának a fővárosa lett. Tehát akkor, amikor Pál azt írja, hogy a korintusbelieknek és akik Akhájában vannak, ez azért küldi a korintusbeliekhez, mert a kormányzói székhely az Korintus. Tehát, hogyha az akhájaiakat el akarja érni, akkor oda érdemes írni. Azt mondtam, hogy ez egy újjáépített város, nem az első, az Afrodité templommal jellemzett darab, de erről sincsenek jó híreink. Tehát amikor Pál oda mehetett a második missziói útján, és elment a zsinagógába, és ott hirdette az igét, akkor nem nagyon számíthatott arra, hogy itt nagy hittel fog találkozni. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a római levélnek az eleje az Korintusból íródott. És a római levélnek az első részében, amikor mindenféle emberi gonoszságot felsorol Pál, hogy milyen helyzetben vannak emberek, és milyen gonoszságokat tudnak elkövetni, akkor ezt Korintusból írta, valószínűleg csak ki kellett tekinteni az ablakon, és ötleteket meríthetett onnan. Hát azok a hívők, akik Korintusban voltak, egy eléggé kísértésekkel körülvett, és sok pogány szokással terhelt környezetben vannak. Érdekes megvizsgálni még Pálnak a kapcsolatát a korintusi gyülekezettel. Mondtam, hogy a második missziói útján alapította meg a korintusi gyülekezetet, és egy évre rá a harmadik missziói útján 2,5 éve tartózkodott Efézusban. Másfél évig volt egyébként Korintusban, tehát sokáig volt ott, és istákolta a gyülekezetet. De egy évvel később 2,5 évet töltött el Efézusban, és onnan írt egy levelet a korintusiaknak. Honnan tudjuk, hogy ezt a levelet írta? Onnan, hogy az első levélben utal erre a levélre. Ezt a levelét ugyanis félreértették Pálnak, és az első levél, ami megmaradt nekünk, ami a Bibliánkban az első korintusi levélként szerepel, hát az legalább a második, hiszen egy előtte lévő levelet magyaráz. És miután ezt a legelső levelet, ami nincs meg, ezt elküldte, ezt félreértették, erről tudomást szerzett Pál, illetve később egy küldöttség is jött hozzá kérdésekkel. Ennek hatására írta meg a korintusiakhoz írt első levelet. Ez egy elég szigorú hangú levél, tehát hogyha valaki elolvassa a korintusiakhoz írt első levelet, akkor kiderül, hogy itt Korintusban mindenféle dolgok történtek, és Pál ezeket fel is sorolja, és fellép ellenük. Az első korintusi levélben olvashatjuk azt, hogy Timóteust elküldte hozzájuk, és utána Timóteus vissza is érkezett Korintusból. Nem nagyon van leírva az apostolok cselekedeteiben, sőt egyáltalán nincs leírva, hogy Timóteus, mikor visszajött, milyen híreket mondott, de lehet rá következtetni a második levélből. Hiszen Pál azt írja itt a második levelében, hogy írt egy levelet, amit nagy szomorúsággal írt nekik. És hogy szigorúan kellett fellépni ellenük. Valószínűleg azért, mert Timóteus, mikor visszajött, akkor arról számolt be, hogy hát ez az első levél nem hozta meg az eredményét, és nem változott a helyzet. Sőt, olyannyira, hogy Pál tett egy látogatást is Korintusban, erről megint nem ír az apostolok cselekedetei, csak a második levélben van egy utalás rá, a második rész első versében, meg a 13. rész első versében pedig harmadik útjáról beszélt, tehát még egyszer volt ott. Úgy látszik, akkor már tudott hatni a korintusiakra, visszatérése után írt egy új levelet, ami megint csak nincs meg, de utalás van rá a második levélben. És végül Pál Titusztól kapott visszajelzést ennek a sorrendben harmadik elveszett levelének az eredményéről, akivel személyesen találkozott, és azt a hírt kapta, hogy a korintusiak közül sokan megtértek és elhagyták a bűneiket, de van egy kis mag, aki ellenáll Pálnak, és ezek főleg a héberek közül valók, tehát van egy ellenálló csoport, akik ellen fel kell lépni. És most érkeztünk a történetünkhöz. A korintusbeliekhez írt második levélhez. Ami itt a Bibliánkban a második sorszámot kapta, valószínűleg a negyedik, de lehetséges, hogy akár az ötödik is. Macedóniából írja Pál a harmadik missziós útja után. Mi ebből az egészből a tanulság Pálra és a korintusiakra nézve? Hogy hogyan is foglalkozott Pál ezzel a gyülekezettel? Úgy tűnik, hogy az apostolnak nem csak az volt a munka módszere, hogy tett egy ilyen körutatot Ázsiában, meg Görögországban, és aztán visszament, és úgy el volt, hanem amikor megalapított egy gyülekezetet, sok időt ott töltött, Korintusban másfél évet, és miután eljött, azután is odafigyelt rájuk. Leveleket írt nekik, embereket küldött oda, és beszámoltatta őket arról, hogy mi történt. És miután megtudta a híreket, akkor reagált erre. Vagy odament, vagy levelet írt. Korintus egyébként elég messze van attól a helytől, ahol Pál volt. Tehát amikor a harmadik missziói útján Efézusban volt, akkor ahhoz, hogy eljusson Korintusba meglátogatni őket és beszélni velük, az át kellett hajózni az égei tengeren és vissza. Erről a hajóútról nem számol be az apostolok cselekedetei, erről az oda-vissza útról, amit itt a harmadik missziói útján tett, csak ebbe a második korintusi levélben utal rá. De Pálnak nem volt mindegy az, hogy azok, akiket ő ismer, azokkal mi van. Nem volt mindegy az, hogy alapított egy gyülekezetet, akkor mi történik ott. Különösen ez a problémás gyülekezet itt Korintusban. Hiszen ez egy olyan környezetben, olyan pogány környezetben vannak a hívők, akik ki vannak annak téve, hogy az ő hitükhöz pogány elemeket ragasszanak hozzá. Most, hogy ilyen rettentő sok adatot elmondtam, nem gondolom azt, hogy ezt mindenki megjegyezte, vagy meg fogja tanulni. Korántsem azért van, mert én ezeket tudnám. Hanem azért, mert amikor elkezdtem olvasni ezt a levelet, akkor elővettem egy könyvet, és elolvastam benne. Másoknak is javaslom ezt, mert kicsit személyesebbé válik a levél. Személyesebbé válik számunkra, hiszen megismerjük jobban a címzetteket. Maga egyébként a levél ha elolvassuk az egész levelet, érdemes egyszer úgy elolvasni, hogy milyen a hangvétele, hogyan ír Pál. Nem csak arra figyeljünk, hogy mit ír, hanem arra, hogy hogyan ír. Az egyik legszemélyesebb hangvételű levél ez a korintusiakhoz. A közvetlen és a szeretetét igyekszik kifejezni a korintusiak felé. Miért? Mert az eddigi levelei azok kemények voltak, sőt ebben is kemény dolgokat ír. Érdemes Páltól eltanulni azt a pásztori lelkületet, hogy nem csak hogy odafigyelt arra a gyülekezetre, ahova Isten küldte, és utána elment onnan, és leveleket írt nekik, és meglátogatta őket, hanem arra is odafigyelt, hogyha kemény dolgokat kell írni, akkor hívjam fel arra a figyelmet, hogy én szeretlek titeket. Nagyon fontosok vagytok nekem. És nem csak a bűnöket kell ostorozni, hanem a bűnöst kell szeretni közben hozzá. Ennyit az egész, a levél egészéről. Most nézzünk meg néhány részletét a levélnek. Rögtön a második vers az figyelemre méltó. Azt mondja, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mivel hogy ezt sok helyen olvassuk az igében, azon kívül mindig ezzel szokta befejezni az ige hirdető az Isten tiszteletet, ez olyan a szervusztok menjetek Isten hírével jellegűvé válik számunkra. Olyan, mint a kedves gyülekezet megszólítás, amit ha Pál ma írna nekünk, akkor valószínűleg valami ilyesmi lenne ott az első sorban. Ez az, amit az ember szíve, az ember át szokott ugrani a levelekben. Ez a megszólítás a formaságokhoz tartozik, semmi különös. Azt hiszem, hogy korán sem erről van szó, sőt érdemes odafigyelnünk arra, hogy ezeket a formaságainkat, mint a köszönéseinket, ezekkel mit is mondunk. Mert ezek fontos mondani valók. És Pál apostolnak is ez az első mondata, ez egy fontos mondani való. Kicsit azért pusunk át azon, hogy mi hogyan szoktunk köszönni. Hogy mi miket szoktunk mondani az embereknek, amikor találkozunk, vagy amikor elmegyünk. A reformátusok között szokás az, hogy áldás békességgel köszönnek egymásra. Reméljük, hogy ez azért időnként átgondolásra kerül, hiszen mit is kívánunk olyankor? Áldást kívánunk, és békességet. De ez nem csak a hívők között van. Közel-Keleten, hogyha köszönnek egymásnak az emberek, azok vagy Salommal, vagy Szálemmel, vagy valami hasonlóval köszönnek egymásnak, ami békességet jelent. Különösen szükség van a békességre, ezért aztán minden nap köszönünk, és kívánjuk egymásnak a békességet. Azokat a dolgokat kívánjuk egymásnak, amik különösen fontosak. Vagy itt Magyarországon, amikor találkozunk egymással, akkor azt mondjuk, hogy jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok. Tulajdonképpen egy jó napot, vagy egy jó napszakot kívánunk neki, hiszen mire van szükség? Arra, hogy jó napja legyen. Jókat kívánunk egymásnak. Van egy csomó köszönés, aminek nem tudom a jelentését. Ezt főleg az ittiak használják egymás között. Kicsit le vagyok maradva. De van egy olyan köszönés, aminek általában nem szokták tudni a jelentését, holott van neki. Ez a szervusz köszönés, ami latinul jelenti azt, hogy szolga. Tulajdonképpen ez az alázatos szolgájának a megmaradt változata. Amikor én így köszönök valakinek, akkor azt mondom neki, hogy tiszteletet adok neked. Én szolgádként tartom magamat számon. Érdekes egyébként, hogy ezt tegezve köszönjük egymásnak, és azt gondolnánk, hogy ez kevésbé megtisztelő, mint hogyha valaki azt mondja, hogy jó napot kívánok, vagy kezét csókolom, holott nem, csak latinul van, ezért aztán nem gondolunk bele. Különös, hogy a köszönéseink azok, azok sokszor mennyivel szelidebbek, meg kedvesebbek, meg akár istenesebbek, mint mi magunk vagyunk időnként. Pálnak ez a köszöntése is nagyon értékes dologról szól. Hiszen mit is mond? Kegyelem néktek és békesség. A békesség az akkori időben is a szokásos köszöntés volt. Azt mondta, hogy Shalom. Ez egy nagyon fontos kívánság, de Pál nem csak azt mondja, hogy békesség nektek, hanem azt is mondja, hogy kegyelem néktek és békesség. Hiszen honnan is van nektek békességetek? Hát csak onnan van békességetek, hogy kegyelmet kaptatok. És sok levele kezdődik így. És honnan jön ez? Ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztus, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Istentől jön a kegyelem az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És olyan jó az, hogy már az üdvözlésben Pál kifejti azt, hogy mire is van nektek szükségetek. Kegyelemre van szükségetek. És ha megkaptátok a kegyelmet, akkor ennek következménye a békesség. Tehát nem csak azt mondja, hogy békességre van neked szükséged, mert hogyha valakinek nincs békessége, és azt mondjuk neki, hogy békességre van neked szükséged, akkor ezzel nem olyan nagyon segítettük őt ki. Ha valakinek nincs pénze, és megállapítom azt, hogy hát neked bizony pénze volna szükséged, ezzel aztán nem nagyon segítettem neki. Ha azt is mondom, hogy, és ezt úgy tudod megkapni, hogy, és itt elmondom, hogy hogyan. Ha Pál azt úgy üdvözli őket, hogy kegyelem néktek és békesség, akkor nem csak azt mondja, hogy békességet kívánok nektek, és legyen az nektek, hanem kegyelmet kaptatok Istentől, és ennek a következménye az a békesség, amit én kívánok nektek. És nem csak, hogy azt mondja, hogy kegyelmet kaptatok, hanem Istentől kaptátok Jézus Krisztuson keresztül. Maga az üdvözlés az az evangéliumnak az eszenciája. Mert jó dolog arra gondolni, hogy Pálnak ez jutott eszébe először, amikor a korintusiakhoz ír. Mert a korintusiaknak ír. Holott láthatóan a korintusiak sem egy mintagyülekezet nem voltak, se olyan jó nem volt nekik Pál, tehát Pálnak se olyan jó nem volt, hogy büszke lehetett a korintusiakra, hát egy csomó levelet írt nekik, többé-kevésbé hatástalanul, meglátogatta őket, és már itt, még itt a második korintusi levél megírásának pillanatában is azzal kell foglalkozni, hogy az ő saját apostolságát védi, és védekezik azok ellen a támadások ellen, amik érik ott a gyülekezeten belül. És ezek után van egy érdekes megnevezés. A zsidók között az egy szokás volt, hogy amikor volt egy esemény, és emlékoszlopot állítottak valahova, vagy oltárt építettek, akkor elnevezték ezt a helyet valahogyan. És általában ekkor Istent valamilyen speciális néven emlegették. Olyan néven, amelyik név ahhoz az eseményhez kötődik. Tehát, hogyha valahol irgalmat nyertek Istentől, akkor ott az irgalmasság istenének állítottak emlékoszlopot. Vagy hogyha valahol egy nagy győzelmet értek el, akkor ott a győzelemre vezető Istennek állítottak emlékoszlopot. Ezért aztán Istennek sok ilyen speciális neve volt. És Pál apostol is itt egy ilyen speciális nevére hívja föl, egy ilyen jelzős nevére hívja föl Istennek a figyelmét a hallgatóságnak. Hogy áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene. Mi ez a bevezetés? Azt mondja, hogy kegyelmet kaptok. Kegyelem néktek és békesség. És ezt kitől kapjuk? Istentől, a mi atyánktól. Aki kicsoda? Az irgalmasságnak atya, hiszen kegyelmet ad, és egy ilyen új gondolatot bevezető kifejezés, minden vigasztalásnak Istene. Mert erről szól a további része, a 11. Az első fejezetnek, a 11. versig. A vigasztalásról és a nyomorúságokról. Mert úgy folytatja, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Pál itt személyesen az ő saját életéről is ír. Arról ír, hogy őt nagyon sok nyomorúság érte az utóbbi időben. Nagyon sok szenvedés érte. Valamikor úgy gondolták, hogy ez a rész itt az efézusi eseményekről szól, amikor is Efézusban az ötvösök fellázadtak Pál és a tanítványai ellen, mert rombolták az üzletet, hiszen új Istent kezdtek hirdetni, és akkor ezek után a kis bronz diána szobrok azok nem kelnek annyira, hát hogyha a kultusza csökken az ő istenüknek, akkor nyilván szobrokat sem rendelnek annyit, és kemény gazdasági érdekből fellázadtak ez ellen, és gyakorlatilag elzavarták Pált és a munkatársait Efézusból. Itt nem nagyon lehet arról olvasni, hogy Pált bántották volna, tehát lehetséges, hogy nem, nincs az efézusi eseményekről van szó, hanem egy olyan eseményről, ami nincs leírva az apostolok cselekedeteiben, de utalás van rá a 11. részben. És itt a 2. Korintus 11-ben. A 14. vers, nem 24. versben ír erről. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, én napon a mélységben töltöttem. Ha belegondolunk, ez eléggé kemény. Tehát Pál nem semmin ment keresztül, mielőtt írta ezt a levelet. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, ennek az oka, hogy 40 botütést akkor bírósági ítélettel lehet rámérni valakire. Ezért aztán igen ravaszul, csak 39-et ütöttek rá. De ez nem egyszer, hanem 5-ször történt vele ezekben az időkben. 3-szor megostorozták. Ha ez a római szokás szerinti megostorozást jelentett, ez Pál fizikumát dicséri, hogy 3-szor kibírta. Ez úgy nagyjából az agyonverés határán történt. 1-szer megköveztek, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy agyon akarták dobálni kövekkel, és csak azért nem halt meg, mert azt hitték, hogy meghalt, és ott hagyták. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy Pál arra utal, hogy több alkalommal az ő életük közvetlen veszélyben volt. És nem kis veszélyben. Tehát a 40 botütés az már egy fizikailag is komoly büntetés. Olyasmiben emberek meg szoktak halni. És Pál ezt 5-ször szenvedte, 3-szor ostorozták, és 1-szer pedig megkövezték. Ezekben az időkben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Pálnak az élete az nagyon könnyű lett volna. Nagyon sok szenvedéssel volt ez kibélelve, ez a néhány év, amit mi csak úgy olvasunk el, hogy hát Pálnak az első, második, meg harmadik missziós útja. Amikor itt ott úgy eltöltött 1 évet, 1,5 évet, 2,5 évet. Ezek nem voltak egyszerű utazások. És arról ír itt a korintusiaknak, hogy Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Az egy érdekes kérdés, és nagyon sokszor felteszik hívők és nem hívők is, hogy mi is a szenvedés, hogy miért van a szenvedés. Miért van a szenvedés, ezt rögtön kétféle módon lehet megfogalmazni, hogy mi az oka a szenvedésnek, és mi a célja a szenvedésnek. Nyilván ez két kérdés, csak mind a kettőt úgy tesszük föl, hogy miért. Nagyon sok és sokféle választ adunk erre a kérdésre. Hogy mi az oka a szenvedéshez, viszonylag egyszerű, ez az ember bűnbeesésének a bűnbeesése az oka. Legalábbis az eredendő oka. Hogy éppen az adott szenvedésnek mi az oka, az pedig nagyon sokszor azt a választ kapjuk az igében, hogy nem tudod. És nem is fogod megtudni. Mint ahogy Jób szenvedéseinek az okát is csak mi tudjuk, és Jób nem. Ha végigolvassuk a Jób könyvét, egy szót nem szól Isten arról, hogy miért szenvedte ezt, amit szenvedett. Nagyon sokszor nem tudhatjuk meg a mi személyes szenvedésünknek az okát. De ha már az okát nem tudhatjuk, vajon a célját megtudhatjuk-e? Ebben azt hiszem, hogy egy kicsit jobb helyzetben vagyunk. Az adott, konkrét helyzetnek a célját nem biztos, hogy meg fogjuk tudni. Általánosan viszont az emberi és a konkrét személyes szenvedésnek könnyen lehet, hogy az a célja, hogy Isten megpróbáljon minket, megpróbálja hitünket, vagy Isten neveljen a hitünkben. Kitartásra, hűségre, vagy arra, amire itt Pál utal. Hogy mit is mond Pál arról, hogy miért is vigasztal meg minket Isten? Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármilyen nyomorúságba esetteket, azzal a vigasztalással, melyen Isten vigasztal minket. Tehát akkor, amikor az ember keresztül megy valamilyen szenvedésen, az azon kívül, hogy kitartást tanulhat belőle. Azon kívül, hogy Istenre való szorulását, tehát hogy ő rászorul Istenre, megélhesse. Ezen kívül tapasztalatot szerez ebben a helyzetben. És lehetőséget kap arra, hogy másokat vigasztaljon. És Pál magukra úgy ír, hogy amilyen bőséggel kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát a vigasztalás az egyáltalán el sem tud jutni az ember addig, ameddig a szenvedésen keresztül nem megy. És a szenvedése arányos módon adja Isten az ő vigasztalását is. És akkor, amikor valaki keresztül megy egy ilyen cikluson, hogy szenvedés Isten megvigasztalja, akkor tapasztalatot szerez arra, hogy hogyan lehet másokat vigasztalni. Ugyanis nekünk nem csak az a küldetésünk, hogy embereket Krisztushoz vigyünk, apró megjegyzésként mondom csak, hogy Pálnak mindezen szenvedései, azok nem azért voltak, mert ő nem volt szimpatikus azoknak, akik verték őt, hanem azért, mert Krisztust hirdette. Tehát ezeket a szenvedéseket, ha arra gondolunk, Pál magának kereste, azzal, hogy vitte az evangéliumot azoknak, akikhez őt Isten küldte. Tehát nekünk az egyszer a dolgunk, hogy vigyük az evangéliumot, és hogyha ezek következtében üdöztetést szenvedünk, vagy bármilyen szenvedésre kell keresztül mennünk, vagy akár nem az evangélium miatt, hanem csak azért, mert szenvedés ér minket, akkor utána az ebből nyert tapasztalattal menjünk és vigasztaljunk másokat. Az, hogy Pál az evangéliumért szenvedett, ebből következik az üdvösség, hiszen elvitte az evangéliumot azokhoz, akikhez ment. És az, hogy tapasztalatot nyert a szenvedésben, ebből következik az az empátia, amivel a szenvedők felé tudott viszonyulni. És ezért tudott vigasztalni Pál. Egyébként ez a vigasztaló lelkület, amit Pálnál látunk, ez valószínűleg nem a sajátja. Tehát ezt ő megtanulta a szenvedéseiből. Hogyha megnézzük, hogy milyen volt Pál fiatal korában, akkor azt látjuk, hogy ő egy nagyon intelligens, nagyon okos, nagyon agilis ember. Hiszen az egész Közel-Keleten üldözte a hívőket. Sőt, szerzett magának erre hivatalos felhatalmazást. Ott volt, amikor Istvánt megkövezték. Akkor nem nagyon látszott rajta sajnálat. Sőt, kifejezetten támogatta azokat, akik Istvánt megkövezték. Azt nem lehet róla mondani, hogy nem volt benne buzgalom, hogy nem volt benne hit, hogy nem volt benne igyekezet, hogy nem volt benne erő. Ezek voltak. De a szenvedéseink keresztül megtanulta azt, hogy hogyan lehet vigasztalni. És ez nem azt jelenti, hogy eldugta a szenvedéseit azok elől, akiknek írt. Hiszen azt írja a 8. versben, hogy mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyám fiaim nyomorúságunk felől, ami Ázsiába esett rajtunk. Hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgyhogy az életünk felől is kétségben voltunk. Hát nyilván kétségben volt az élete felől, mikor egyszer több alkalommal majdnem megölték. Sőt, magunk is halálra szánjuk magunkat, hogy ne bizakodjunk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Érdekes, hogy Pál hova jutott el. Elindult onnan, mint Saulus, hogy én megoldom a feladatot, én megyek, csinálom, majd én jól elkapom őket, megkapom a felhatalmazást, és végigcsinálom. Egész oda, hogy mi magunkat halálra szántuk, akár meg is halhatunk. Ez sem számít, mert Isten fel fog támasztani. Hogy az Isten erejébe vetjük a hitünket. És azt mondja, hogy azzal, hogy megosztom veletek az én szenvedésemet, a nyomorúságomat, ezzel lehetőséget adok nektek arra, hogy könyörögjetek értünk. Hisz a ti könyörgésetek a mi vigasztalásunk többek között. Azt írja szó szerint, hogy velünk együtt munkálkodva ti is értünk való könyörgésben, hogy sokak által nékünk adott kegyelmi ajándék, sokak által hálát adjék meg mi értünk. Tehát imádkozzatok velünk, hogy a nekünk adott kegyelmi ajándék, hogy Isten megmenekített minket ezekből a helyzetekből. Ezért sokan adjanak hálát, például ti is. Az, ahogy Pál megosztja az ő szenvedését a korintusiakkal, lehetőséget ad arra, hogy imádkozzanak érte. És közben pedig a saját példáján vigasztalást igyekszik nyújtani a korintusiaknak. Számunkra is az egy fontos dolog, hogy amikor szenvedésen megyünk keresztül, és ezáltal nyerünk tapasztalatot arról, hogy milyen szenvedni, akkor ezzel lehetőséget nyerünk arra, hogy a szenvedőket megvigasztaljuk. És nem csak lehetőséget, mert Isten nem csak azért tanít, hogy okosak legyünk, hanem egyben felhatalmazást és küldetést is ad erre. Tehát ha valaki most szenvedésben van, és várja Isten vigasztalását, akkor ezt várja ne csak azzal, hogy de jó lesz, hogyha Isten engem megvigasztal, hanem azzal is, hogy miután ezt én megkaptam, és Isten engem megvigasztalt, akkor utána nekem az lesz a dolgom, hogy elmenjek azokhoz, akik szenvednek, és megvigasztaljam őket azzal a vigasztalással, amit kaptam Istentől. Hogy valóban eljuthasson a békesség az emberekhez. És ez részben azért van, úgy jut el a kegyelem, a békesség az emberekhez, hogy kegyelmet kapnak Istentől, illetve úgy, hogy a szenvedéseikben való vigasztalás eljut hozzájuk, de ezt a vigasztalást, ezt az esetek jelentős részében nekünk kell elvinni az embereknek. Tehát, ahogy Pál is a szenvedéseink keresztül megtanulta a vigasztalást, így nekünk is egy ilyen lecke van minden egyes szenvedésünkben. Nem csak az, hogy kitartást tanuljunk, hogy a hitünk megpróbálódjon, ez is. De amikor vége van, akkor más emberek legyünk, mint voltunk előtte. mint ahogy azt látjuk, hogy Pál is más ember lett az ő szolgálatának a végén, mint volt az ő megtérése előtt. Vagy akár a szolgálatának az elején is. Látjuk, hogy ő is egy fejlődésen ment keresztül, ami az ő esetében rendkívüli mennyiségű szenvedésen vitte őt át. És rendkívüli hatása is volt egészen a mai hívőkig bezárólag. És Isten nem csak szenvedésbe visz bele minket, hanem az 5. versben azt olvassuk, hogy amilyen bőséggel kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy amikor valamilyen szenvedésbe visz bele minket Isten, akkor egyben a vigasztalást is megadja hozzá. Adjunk hálát ezért Istennek, és imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert Pál apostol vállalta ezeket a szenvedéseket azért, hogy elvihesse az evangéliumot az embereknek. Hálát adok azért, mert megírta a leveleit, és elküldte ezeknek a gyülekezeteknek, hogy épülhessenek. És hálát adok azért, mert te gondoskodtál arról, hogy ezek a levelek megőrződjenek, és mi is elolvashassuk a mi vigasztalásunkra. Kérlek mindenkiért, aki most valamilyen nyomorúságban, szenvedésben van, vagy közeljövőben ilyen elé néz, hogy te ad a te vigasztalásodat, te ad a te erődet, és kérlek mindazokért, akik közelmúltban estek át ilyen szenvedésen és vigasztaláson, hogy maradjon meg ennek az emléke, és hogy tudjunk empátiával állni azokhoz, akik éppen szenvednek, és segíteni, és a te vigasztalásodat közvetíteni feléjük. Visszaemlékezve arra, hogy hogyan vigasztaltál meg minket. Amen.